Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, hajtsuk meg fejünket és imádságba kérjük Isten áldását együttlétünkre. Köszönjük néked, Urunk Jézus Krisztus, hogy nagypénteket ünnepelhetjük, illetve visszaemlékezhetünk a te kereszt halálodra mai napon. Köszönjük néked, hogy a kereszthez mehetünk, és kérhetünk arra, hogy te magyarázd nekünk a keresztnek a titkát, értelmét, jelentőségét, áldozatodnak nagyszerűségét, hatását. Kérünk téged arra, hogy lelked által nyisd meg előttünk a Biblia fényében ennek az eseménynek az értelmét, a jelentőségét, és add, hogy megértsük a személyes életünkre vonatkozó jelentőségét is, mindannak, ami ott akkor történt. És segíts bennünket, hogy a szívünkben irántad való bizalom és hála és szeretet ébredjen, és az még inkább, ha ott van már, akkor megerősödhessen. Kérünk téged, hogy áld meg mostani együttlétünket nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Máté evangéliumának 27. részéből olvassuk. A 27. verstől olvasom egészen az 54. versig. Akkor a helytartó vitézei elvivék Jézust az őrházba, és oda gyűjték hozzá az egész csapatot, és levetkőztetvén őt biborpalástot adtak rejá. És tövisből font koronát tettek a fejére, nátszállat a jobb kezébe, és térdet hajtva előtte csúfolták őt, mondván, üdvözlégy zsidóknak királya. És amikor megköbdösték őt, elvevék a nátszállat, és a fejéhez verdesik vala. És miután megcsúfolták, levevék róla a palástot, és az ő maga ruháiba öltözteték, és elvivék, hogy megfeszítsék őt. Kifelé menve pedig találkozának egy cirénei emberrel, akit Simonnak hívnak vala. Ezt kényszeríték, hogy vigye az ő keresztjét. És mikor eljutának arra a helyre, amelyet Golgotának, azaz koponya helyének neveznek, méreggel megelegyített ecetet adának néki inni, és megízlelvén nem akart inni. Minek utána pedig megfeszíték őt, eloszták az ő ruháit, sorsot vetvén, hogy beteljék a próféta mondása, megosztozának az én ruháimon és az én köntösömre sorsot vetének, és leülvén ott őrzik vala őt. És a feje fölé illeszték az ő kárhoztatásának okát, odaírván, ez Jézus, a zsidó királya. Akkor megfeszítének vele együtt két latrot, egyiket jobb kéz felől, és a másikat bal kéz felől. Az arra menők pedig szidalmazzák vala őt, fejüket hajtogatván, és ezt mondván, te, ki lerontod a templomot, és harmadnapra fölépíted, szabadítsd meg magadat. Ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Hasonlóképpen a főpapok is csúfolódván, az írástudókkal és a vénekkel együtt, ezt mondják vala, másokat megtartott, magát nem tudja megtartani. Ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről, és majd hiszünk neki. Bízott az Istenbe, mentse meg most őt, ha akarja, mert azt mondta, Isten fia vagyok. Akiket vele együtt feszítének meg, a latrok is ugyanazt hányták vala szemére. 6 órától kezdve pedig sötétség lőn mind az egész földön 9 óráig. 9 óra körül pedig nagy fennszóval kiállta Jézus, mondván, éli, éli, láma sabaktáni, azaz én Istenem, miért hagytál el engemet? Némelyek pedig az ott állók közül, amint ezt hallák, mondának, íjést hívja ez. És egy közülük azonnal odafut, amodván egy szivacsot vett, és megtöltvén ecettel és egy nátszára tűzvén inni át vala néki. És a többiek pedig ezt mondták, hagyd el, lássuk, eljön-e illés, hogy megszabadítsa őt. Jézus pedig ismét nagy fennszóval kiáltván kiadá lelkét. És ímé a templom kárpitja fölétől aljáig kettéhasada, és a föld megindula, és a kősziklák megrepedezének, és a sírok megnyílának, és sok elhunyt szentnek teste föltámadt. És kijövén a sírokból, Jézus föltámadása után bementek a Szentvárosba, és sokaknak megjelenének. A százados pedig, és akik ővele őrizték vala Jézust, látván a földindulást, és amik történnek vala, igen megrémülének, mondván, bizony, Istennek fia vala ez. Most pedig a Zsoltárok könyvéből olvassuk a 32. Zsoltárunk, a 32. Zsoltár első versétől olvasom a 6. versig. Dávid tanítása: boldog az, akinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr bűn nem tulajdonít, és lelkében csalárdság nincsen. Míg elhallgatám, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt, míg éjjel-nappal rám nehezedék kezed, életerőm ellankadt, mint egy a nyár hevében. Vétkemet bevallám néked, bűnömet el nem fedeztem, azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak, és te elvetted rólam bűneimnek terhét. Azért hozzád fohászkodjék minden kegyes, alkalmas időben. Kedves testvéreim, a hét bűnbánati estéin, szerdán és csütörtökön is volt előkészületi alkalmunk. E Zsoltár alapján a Szentlélek arra tanított bennünket Dávid szája által, hogy hogyan tekintsünk a bűnre. Láttuk, hogy a világ hogy tekint a bűnre, és láttuk, hogy Isten meg hogy tekint a bűnre. És nekünk is ezt tanítja, hogy hogy tekintsünk mi is a vétkekre, a bűnökre. Illetve tegnap este különösképpen inkább azzal foglalkoztunk, hogy milyen nagy dolog, amikor Isten igéjének, Isten lelkének a hatására az ember elkezd az Úr Jézusnak beszélni a bűneiről, a vétkeiről, és bűnvallomást tesz. Ő, aki addig hallgatott, mint a sír, és erről nem nagyon akart, sőt, egyáltalán nem is beszélt, legfeljebb elbújt valami általános bűnvallás mögé, egyszer csak elkezdi négy szem közt, mint Dávid is, a saját bűneit néven nevezni és bevallani azokat az Úrnak. Milyen nagy dolog ez! Tegnap este erre a bűnbánatból fakadó, őszinte Jézus Krisztus előtti bűnvallásra hívott minket Istennek az igéje, Istennek a lelke. A mai esténken egy kicsit tovább mennénk a Zsoltár kapcsán, és a bűnbocsánat valóságáról szeretnék beszélni. Ennek a drága ajándéknak a létezéséről egy pár szót. Aztán ennek az áráról, a bűnbocsánatnak az áráról, és utóbb majd annak az elfogadásáról. Tehát az egyik, illetve az első dolog a bűnbocsánatnak a valósága. Azt írja itt a Zsoltárba Dávid király, hogy bevallottam hamisságomat, bűnömet nem takargattam tovább, bűnvallást tettem az Úr előtt, és ezután mi történik? Ezután azt írja, és te elvetted rólam bűneimnek terhét. És ez a Dávid ebben a Zsoltárában, meg más Zsoltáraiban is, de itt is tulajdonképpen a bűnbocsánatra, a kegyelemre, az isteni irgalomra használható kifejezések közül azt se tudja, hogy melyiket használja. Igazából mindegyiket használja, vagy nagyon sokat használ. Az első versben azt mondja, hogy boldog ember az, akinek az Úr bűn nem tulajdonít, illetve pontosan idézem, hamissága megbocsáttatott, ezzel kezdi. Hamissága megbocsáttatott. Itt a megbocsátás szó, amit használ, ez azt is jelenti, hogy elfelejteni. Elfelejteni. Nem tartani tovább az emlékezetbe, kitörölni az emlékezetből, a memóriából. Hát van ilyen, hogy valahogy véletlenül vagy szándékosan kitörünk valamit a számítógép memóriájából, de Istennek a memóriájából senki nem tud kitörölni dolgokat. Istennek a memóriájából csak ő tud kitörölni a dolgokat, és itt pontosan ezt mondja, hogy a bűn megbocsátásakor Isten az ő saját memóriájából kitörli azt, hogy XY-t ez és ez a bűn terheli. Mint egy nem emlékszik reá többé. És azt hiszem, testvérek, hogy nincs is csodálatosabb dolog, mintha valaki ezt úgy el tudja mondani, hogy megvallottam a hamisságomat az Úrnak, összetörve a büszkeségemet, a hiúságomat, az önön jóságomról alkotott hamis elképzelésemet, azt, hogy én nem vagyok egy igazából kegyelemre szoruló ember, ezt végképp megtagadva, elmondtam a bűneimet az Úrnak, és akkor az Úr törölte az én bűneimet az ő memóriájából, és nem emlékszik rá többet. És nem is olvas utána a fejemre. Ez Istennek a bocsánata, mi nem tudunk így megbocsátani, legalábbis hát csak Isten tud képesíteni minket is erre a fajta megbocsátásra, mert mi ugye úgy szoktuk, hogy megbocsátok, de nem felejtek. Mi nem tudjuk elfelejteni egymásnak a bűneit, a másik bűneit, hogy azt megbocsátottuk volna, igazán az kérdéses is ebbe az esetbe. Aki megbocsátja, az elfelejti. Nem tulajdonít neki többet, jelen nem hány torgatja föl, nem hozza föl magába. Ez Istennél nem ilyen nehéz, önálla ez egy csodálatosan könnyen megy, ő neki ez, ő elfelejti a hamisságainkat. Mihelyst ott állunk előtte, magunkat összetörve, azt mondjuk, hogy Isten, légy irgalmas nekem, nyomorult bűnösnek, nem érdemlek tőled semmit, de bocsáss meg nekem, akkor ő törli a bűneink listáját. Szép nagy lista. Aztán Dávid egy másik szót is használ, erről már a hét előző estén beszéltem egy picit, amikor azt mondja, ugyancsak itt ebben az első versben, hogy vétke elfedeztetett, itt az elfedeztetett szót használja. Ugye ez a szép kifejezés, amikor a szemetet elássuk valahol, és betemetjük a föld réteggel, és már nem látszik. És ez egy csodálatos Istennek ez a tulajdonsága, hogy amikor a bűnt így elássa, és akkor most már el van felejtve, elfedezteti, hogy ne lássa többet ő, és fölhatalmaz minket, hogy mi se lássuk. Nekünk se kell nézeget, nem kell áskálni ott, hogy most akkor hol van az, amit elkövettünk szóba, gondolatba, aktívan, mulasztással, hol van az a szenny, az a mocsok, nem kell. Isten nem ássa ki újra, azt elfedezte. Ez a bűnbocsánatnak egy olyan szép kép, hogy az a sok szemét, az a sok mocsok, amit összetudtunk hordani az életünkbe, az úgy el van fedezve. Aztán azt mondja itt a második versben, hogy boldog ember, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. Ez is a megbocsátásnak egy kifejezése, nem tulajdonítja a bűnt. Emlékeztek erre, hogy a tulajdonítás az azt jelenti, hogy Isten összeszövi az emberrel a bűnt. Tehát amit mi elkövettünk, azt ott hordozzuk magunkban, mert Isten mint egy hozzánk rakasztja, hozzánk tapasztja azt, amit mi követtünk el, és nem tudjuk magunkról levenni. Ő tulajdonítja nekünk, beleszövi a lelkünkbe, az életünkbe, a személyiségünkbe a bűneinket, és ott cipeljük magunkat. Mindegy, hogy gyerekkorunkban követtük el, 2 évesen, 8 évesen, most már 30 éves, 50 éves, 70 éves, még mindig viszed. Nehogy azt hitt, hogy ezt elhagytad útközbe, vagy valami. Ott van veled. De amikor megbocsátja Isten, akkor már ettől megfoszt minket. Megfoszt. Már nem szövi bele a lelkünkbe, az életünkbe a bűnt, hanem eltávolítja azt onnan. Majdnem olyan ez, mint egy ilyen rákos daganatot, ami úgy bele van úgy ágyazódva az embernek valami szerencsétlen szervébe, és ottan rombol és pusztít, és akkor jön az orvos, és akkor ki tudja vágni onnan, jobb esetben. Sántít a kép, mert Isten nem próbálkozik. Ő a bűnt, amikor eltávolítja, akkor tényleg eltávolítja. És akkor az már nincs ott. Kicsit sincs ott. Nem tulajdonítja a bűnt. Testvérek, hogyha még egy verset nézünk, egy kicsit itt megint az 5. versre kanyarodunk, itt azt mondja, elvetted rólam bűneimnek a terhét. Ez megint egy olyan szép kép, ugye ezt is idéztem már az előző estéken, hogy itt a bűnök úgy szerepelnek, mint egy nagy teher az embernek a bűnbatyújába, amit a vállán visz, ahogy a Bunyan János a Zarándok útjába ezt kifejti. Tehát ez mindig, amikor elkövet egy bűnt az ember, megszegi Istennek a törvényét, Isten ellen támad, Isten akaratát áthágja valamilyen úton, módon, azonnal beletett egy batyujába egy nagy követ, és akkor azt ott szépen gyarapítja. És gyarapítjuk megint csak, hoztunk is magunkkal már, de még gyarapítjuk is életünk folyamán ezt a batyut, és cipeljük, és azt mondja itt, a bűnbocsánat az az, hogy Isten elveszi rólunk ezt a nagy terhet. Mert ez tényleg, amit egy teher, hogy visszük, hát ha tettek már a hátatokra ilyen cementes zsákot, vagy mit tudom én, akkor tudja az ember, hogy akkor egy kicsit úgy megroskod alatt, aztán de megy még, de amikor a másodikat is ráteszik, akkor már nem biztos, hogy annyira ficánkol. Hát a harmadikról már ne is beszéljünk. Tehát ez egy súlyos teher, a bűnter. Ha az embert nyomja, az ember terheli, az ember lelkét nyomorítja, és na, jön a kegyelem, és az mit csinál? Leveszi a vállunkról a nagy terhet. Ez a bocsánat. Leveszi a vállunkról. Tehát érzitek itt, ahogy beszélek ezekről a dolgokról, hogy a Dávid király olyan változatos képekkel fejezi ki ezt, hogy mit élt át, amikor ő a bűneit elmondta Istennek. Azt élte át, hogy Isten megbocsát neki, és azt így, és így, és így, és így tette. És én ezt éltem át. És most is, testvérek, ha nem voltatok itt, akkor az a ti bajatok, ha itt voltatok, akkor az a ti áldásotok, mert az első este arról beszéltünk, hogy a bűn az milyen szörnyű dolog. És hogyha az ember ebbe belemélyed, hogy milyen szörnyű dolog a bűn, hogy milyen bűnös dolog a bűn, milyen rettenetes dolog a bűn, akkor kezdi kapizsgálni, hogy milyen nagy dolog, amikor én attól megszabadítatok. Megszabadítatok tőle. Amíg az ember nem tudja, hogy a bűn az milyen szörnyű dolog, milyen súlyos dolog, addig a bűnbocsánatot se tartja sokra. Mindegy, hogy milyen képekkel beszélünk róla. A bűnbocsánatot azt fogja sokra tartani, aki átélte a bűnnek a szörnyűségét. Aki ismeri a bűnnek a rettenetességét. Azt, hogy Isten hogy néz arra. Most azért itt, akik itt vagyunk, és tudjuk ezt a dolgot, azok úgy rácsodálkozhatnak erre, hogy milyen szépen beszél Dávid a kegyelemről. Ez történt velem. Egyébként figyeljétek meg, hogy a mi református énekeinkbe, amiken manapság itten már a fiatal lelkész generáció egyik-másik tagja szívesen túllépne ilyen litilötyi szövegek miatt. Itt a énekes könyvünkben ezek a bibliai képek, amikkel a kegyelmet érzékelteti a Biblia, ezek szerepelnek. Milyen szép például a 438. énekünknek az első verse így van, hogy vállunkat nyomja nagy terhünk súlya. Félünk erőnket, hogy fölül múlja. Fáradtak vagyunk, régóta emeljük, mert együtt jött ez a világra velünk. Jézus, terhünktől légy szabadítónk. Hát ez a bűntől, mint tehertől való megszabadítás. Itt van az énekeskönyvünkben. Aztán a 431. éneket, azt meg keresztelőkör szoktuk énekelni. Ugye az Úrnak szóló imádság ez is, hogy mosd meg minket, és tisztíts meg kegyesen. Mosd meg minket, és tisztíts meg kegyesen, a Krisztusnak ő véreivel nagy bűneinket töröld el. Ez amikor eltakarítja Isten rólunk a bűn, nem tulajdonítja már nekünk. Megmosd minket, így is kifejezhetjük. Testvéreim, azt hiszem, hogy ma este is emlékezzünk erre, hogy nincs nagyobb csoda, mint amikor valaki az isteni kegyelemben, a megbocsátásban részesül. Amikor átéli, hogy megvallottam vétkeimet az Úrnak, általában is, meg konkrétan is elismertem a bűnösségemet, kértem a bocsánatát, mert rám nehezült, hogy egyedül ellene vétkeztem. Fölismertem, hogy fölemészti az egész testemet, az egész lelkemet a bűn, hogy az Isten átkát, az Isten büntetését, a kárhozatot biztosítja a számomra, és akkor már a kintól föl sem nagyon tudtam emelni a szemeimet, lelkileg annyira meggyötört ez engem, és akkor elkezdtem esedezni az Úrnak, hogy legyen könyörületes hozzám, és akkor egyszer csak átéltem ezt, hogy megbocsátja nekem a bűneimet. De most a kérdés, ami itt fölmerült még bennem, hogy hogyan lehet valaki biztos abba, testvérek, hogy megkapta a bocsánatot? Hogyan? Hogyan lehetek én e felől biztos? Ezzel kapcsolatban hadd utaljak egy-két dologra, csak röviden. Először is emlékezzetek arra, hogy a Biblia Istene azt mondja, hogy ő neki van joga egyedül megbocsátani a bűnöket. Ugye ez Istennek a kiváltsága, az ellene elkövetett bűnöket csak ő bocsáthatja meg. Ez nánk közöttünk is így van, az én nem bocsáthatom meg a Gyuri ellen elkövetett bűnöket. Hát azt ő bocsáthatja meg annak, aki elkövette ellene. Isten bocsáthatja meg az ellene elkövetett bűnöket. Aki ellene vétkezett, már pedig mindenki ellene vétkezik, annak hozzá kell menni, és tőle kell bocsánatot kérni. De Isten nem csak jogosult a bűnbocsánat adására, hanem képes is rá. Emlékezzetek, hogy az Úr Jézus Krisztus, akiben itt járt közöttünk az Isten, egyszer azt mondta egy gutaütött embernek, egy bénulásos embernek, megbocsáttattak néked a bűneid. És akkor azok ott lévő farizeusok, írástudók mondták, hogy kicsoda ez, hogy a bűnöket bocsátja meg. Hát az csak Isten bocsáthatja meg. De Jézus pont azt akarta érzékeltetni velük, hogy ő Isten. És ő benne Isten bocsátja meg a bűnöket, és azt mondja ezeknek a kételkedő embereknek, na, hogy megtudjátok, hogy az ember fiának, vagyis nekem van hatalmam megbocsátani a bűnöket a földön. Kelj föl, vedd fel a te nyoszanyádat, és menj haza. És az ember fölveszi a nyoszanyát, és hazamegy. És ezzel bizonyította Jézus, hogy ő az, akinek tényleg van hatalma megbocsátani a bűnöket. Istennek van hatalma megbocsátani a bűnöket. Ő képes arra, és ereje van erre, hogy, hogy leválassza rólunk a bűneiket, hogy megbocsáss, azt csinálj vele, amit itt az előbb elmondtunk. Aztán az is nagyon fontos dolog itt ezzel kapcsolatban, testvérek, hogy az Úr megígérte azt, az Ószövetségbe és az Újszövetségbe is, hogy ő megbocsátja a bűnét annak, aki azt bevallja előtte. Erre ő maga adott ígéretet. Hát például olvassuk a példabeszédek könyve 28. részében, hogy aki megvallja és elhagyja, bocsánatot nyer. Ezt Isten ígéri. És ha nem a példabeszédek könyvét, akkor olvassuk Mózes könyveit, ahol Isten ugye elé adja Mózesnek, hogy ezt és ezt az áldozatot mutass be a bűnért, és ha bemutatjátok, és a pap ottan elmondja, vagy az illető elmondja a bűneit az áldozat bemutatás során, akkor az az áldozat engesztelést szerez neki. Ott van például 3 Mózes 1-4-ig olvassátok el, ott is van egy ilyen ígéret, de hát sokszor hangzik ez el. Az áldozat vérért Isten megbocsátja a bűnt. Ezt ő maga mondja. Engesztelést szerez az áldozat az embernek. És akkor testvérek, nem a zsidó papok találták, és nem a keresztény egyház találta ki, hanem maga az Úr ígérte meg, aki soha nem hazudik, hogyha valaki megvallja a bűneit, én bizony az áldozatra tekintettel megbocsátok neki. Amikor egy istenfélő ember odaborul Isten elé, a szívét összetörve, magát megalázva bűnt vall az Úrnak és bocsánatot kér, akkor ezt tegye úgy, hogy higgye az Isten ígéreteit. És ha hiszi az Isten ígéretét, akkor részesült is a bűnbocsánatba. Dávid, amikor bűnt vallott, akkor ezt abban a hitben tette, hogy Isten van, Isten jogosult, Isten képes megbocsátani, Isten megígérte neki, hogy meg fogja bocsátani. Hát elmondta neki, és azt mondta, most már bocsáss meg a bűneimet. És tudta, hogy Isten megbocsátotta a bűneit, mert Isten megígérte, hogy megbocsátja, és Dávid épített az Istennek az ígéretére. Ha erre a szavát adta, hogy megbocsátja, akkor megbocsátja. És mi is, testvéreim, ugyanígy vagyunk, ugyanígy lehetünk biztosak a bűnbocsánatba, hogyha oda megyünk az Úrhoz imádságba, és magunkat összetörve elmondjuk neki a vétkeinket, akkor abban a hitben tegyük ezt, hogy ő megígérte, hogy megbocsátja, és akkor ő ezt be is tartotta. Akkor mi úgy állhatunk föl abból az imádságból, hogy hálaadás van a szívünkből, hogy köszönjük, hogy te meg is bocsátottad, mert te soha nem hazudtál senkinek, nekem se hazudtál, a bűnbocsánat tekintetébe se. Ha Jézus azt mondta valakinek, bízzál fiam, vagy bízzál leányom, megbocsátattak a bűneid, akkor azok meg vannak bocsátva. Ezt el kellett hinni annak az embernek, vagy annak a hölgynek, de elhitték, és azzal a boldog örömmel mentek tovább, hogy nekem megbocsátattak a bűneid. Miért? Mert Jézus azt mondta. És tovább nem kell, hogy engem terheljenek. Nem beszélve arról, testvérek, hogy amikor az ember ezt így megragadja hittel, akkor olyan békesség tölti be a szívét, a lelki ismerete megnyugszik, hogy így mondjam, egy olyan pszichológiai élménye is lehet, hogy egyszerűen megnyugszik a lelke. Hogy már nem furdalja a lelki ismeret. Egyszerűen csak tudja, hogy most felszabadultam. Ez pontosan olyan, mint a gyerek, aki rosszat csinál, addig ottan sündörög jobbra-balra, na mihelyest kiderül a bűn, akkor bocsánatot kér, megbocsátanak neki, a gyerek is fölszabadul, szinte lehet rajta látni, hogy fölszabadul. Mert nem emészti a lelki ismerete. A hívő embertestvérek, amikor biztosan abban az ígéretében az Úrnak, hogy megbocsátattak a te bűneid, akkor fölszabadul a lelke. A lelki ismerete megnyugszik. És egy ilyen tapasztalat követi úgymond a hitet. Ez egy hit tapasztalat. Még sokat lehetne erről beszélni, de biztosak lehetünk benne. Dávid is biztos volt, hogy megbocsáttattak a bűneim. Mert figyeljétek meg, hogy fogalmaz. És te elvetted rólam bűneimnek terhét. Pont. Nincs, hogy talán, vagy biztos, vagy... Ez kijelentés. Megtörtént. Mert te hű és igaz vagy, és az ígéretedet betartod. És Dávid lelke megnyugodott. Na, megyek tovább, testvérek, mert nagyon leragadok itt ezeknél a dolgoknál, egyik szebb részlet ennek az igének, mint a másik, aztán olyan sok szép dologról tudnék itten közöttetek bizonyságot tenni, de át kell mennem a másik pontra, hogy Dávid tanít a bűnbocsánat csodája mellett a bűnbocsánatnak az áráról is. Az áráról. Vajon Dávid arra tanít minket ebbe a Zsoltárba, hogy a bűnös ember a bűnvallása miatt nyer bocsánatot Istentől? A bűnös ember bűnvallása és Isten bocsánata ok-okozati viszonyban áll egymással? Isten azért bocsát meg, mert az ember odaáll elé és bocsánatot kér tőle? Ezt akarja Dávid tanulni? Tanítani, testvérek, aki azt hiszi, hogy Dávid ezt akarja tanítani, az nem ismeri Dávidot. De az Ótestamentumot meg az Újtestamentumot se ismeri. Ez a súlyosabb probléma. Azért fel kell idéznünk magunkban, hogy a zsidó emberek Mózes könyvei óta tudhattak az úgynevezett engesztelésről. Engesztelésről. Arról, hogy Isten a bűn miatti ítéletét végrehajtja egy ártatlan áldozaton, és utána, hogy végrehajtotta az ő igazságos ítéletét, utána a valódi tettesnek, a valódi bűnösnek megbocsátja teljesen érdemtelenül az általa elkövetett gonosz tetteket, bűnöket, vétkeket. A zsidók, mondom, ezt a helyettes engesztelő áldozatot, ami egy ártatlan jószág volt legtöbbször, Ezt az intézményt, ezt ismerték. Hát Dávid is ismerte. Dávid is tudta, hogy a bűnvallás az nem egy olyan érdem, ami miatt Isten megbocsát neki, vagy bárkinek. Különben is ez a bűnvallás, ahogy Dávid is ezt megtette, ez egyáltalán nem Dávidnak a nagyszerű csúcs teljesítmény, hanem már ez is Istennek a műve volt ő benne, hogy idáig egyáltalán eljutott. Egyáltalán nem lehetne Dávidnak az érdeme az, hogy ő bűnt vallott, de nem is a bűnvallás az, amiért Isten megbocsát egy bűnös embernek. Nincs ok-okozati viszony a kettő között. Nem érdemlő oka, ilyen teológusok így szokták mondani, a bűnvallás nem érdemlő oka a bűnbocsánatnak, hanem a bűnbocsánatnak csak egyetlen egy érdemlő oka van, az engesztelő, helyettes áldozat. Annyira hálás lehet a szívünk, testvéreim, hogy Isten a legősibb idők óta tanította az egyházat. És olyan érzékletesen a leereszkedett az eleink szintjére, és elgügyögte, most így mondom, hogy Calvin fejezte ki magát, elgügyögte nekik, hogy ő csak is és egyedül az engesztelő áldozatra tekintettel, bocsát meg az ellene vétkezőknek. És hogyha az engesztelő áldozat miatti bocsánata nem kell valakinek, nem fogadja el, akkor az illető maga fogja elszenvedni a bűneinek a jogos ítéletét. Maga fogja a megtorlást elszenvedni Isten részéről. Úgy emlékezzetek vissza például arra az időre, amikor Egyiptomba fogságba volt Izrael, és ugye eljött az idő, hogy Isten kihozza őket. És akkor jött a 10 csapás. Isten üzent valamit a fáraónak, meg a népnek, népének, hogy engedjétek el a népemet, és aztán mindig csak nemet mondott erre. Nem hittek Istennek, már végigment rajtuk 9 csapás, és még mindig nem hittek Istennek, és nem is engedelmeskedtek Isten parancsának, még mindig megkeményítették magukat, és akkor jött a 10. csapás. Ugye az első szülött embers állat meg fog halni Egyiptomban. De a zsidók között is meghalna. Ha csak, mi volt a tettük, mit kellett tenniük? Le kellett vágniuk egy bárányt, és a bárány vérével be kellett kenni a zsidó embereknek a háznak a szemöldök fáját kívülről. Az a kaput tulajdonképpen. És akkor, amikor azt látta az öldöklő angyal, aki aznap éjjel eljött, látta a vért, akkor oda nem ment be. Ott, testvéreim, egy megdöbbentő dolog ez, hogy bement volna az angyal a zsidók házába is. Sőt, meggyőződésem, hogy volt is olyan zsidó háza, amelyikbe bement, mert volt olyan zsidó, amelyik nem hitt el, hogy ez megmenti őt. De ez most mindegy. A lényeg, hogy miután meghalt a bárány, nem halt meg az elsőszülött. A báránynak a vére megmentette a házba az összes elsőszülött gyereket, vagy elsőszülött jószágot is. Valaki meghalt a bent lévőkért. A helyettes áldozat. Ahol nem halt meg a helyettes áldozat, ott meghalt a bent lévő elsőszülött, akár gyerek, akár felnőtt, akár jószág volt az. Az Isten ítélete lesújtott. A vér, a báránynak a vére már ott is, mint egy megváltotta, megmentette azokat, akik bent voltak a házba. Az helyettük halt meg. Mert ha az nem hal meg, és nem kenik oda a vérét, akkor ők halnak meg. Vagy közülük hal meg valaki. Életet életér. A bűn zsoldja a halál. Az Isten kegyelme ajándéka az élet. De hogy ezt még jobban megértsük, testvérek, egy másik igehelyet is hadd idézzek elétek, a 3 Mózes 17:11-ből, ahol azt olvassuk, hogy Isten azt mondja a zsidóknak, Mózes által, a testnek élete a vérben van, én pedig azt az oltárra adtam néktek, hogy engesztelésül legyen a ti életetekért, mert a vér a benne lévő élet által szerez engesztelést. Vagyis Isten a zsidóknak a lelkire kötötte, hogy az áldozati állatoknak a vérét ő egy különleges célra adta a népének, nevezetesen arról, hogy az az oltárra kerüljön, és az a vér a benne lévő élet által engesztelést szerezzen Istennél, kiengesztelje őt a bűnös zsidó emberekkel szembe, kivívja nekik a megbocsátást, más szóval megváltsa őket. Nem a vér anyaga mentette meg a zsidókat, hanem a vérben lévő élet. Az élet, amit föláldoztak Istennek, az az állati élet volt, az mentette meg a zsidó emberi életet. Attól, hogy Isten ne őt büntesse meg az ő saját bűneiért, mert már megbüntette a jószágot. A halál, a bűn zsoldja, az a jószágot élte utol, nem az embert. Az ember bűnbocsánatot kaphatott, azt mehetett. A helyettes, ártatlan, engesztelő áldozat élete megmentette az ember életét, a bűnös ember életét. Egy másik esetet is idézek az 5 Mózes 21-ből, csak azért, hogy ezeket úgy lássátok valamennyire magatok előtt, ahol egy tisztázatlan haláleset esetén szükséges teendőket mondja el Isten az ő népének. És azt mondja Isten, hogy egy ilyen esetben, amikor mondjuk két város között valahol találnak egy holttestet, akkor azt kell csinálni, hogy a közelebbi városból a vének és léviták, illetve papok kimennek oda, és visznek magukkal egy tehénkét, egy üszőt, amelyik még nem dolgozott, meg nem is, nincs is neki még ugye, utódja, egy ilyen egészen fiatal kis jószágot, azt ottan meg kell ölni egy patak mellett, egy folyócska mellett, és a jószág fölött a véneknek és a papoknak meg kell mosni a kezüket, És akkor az a, azt szimbolizálja, hogy, a, hogy az üsző vérét is, meg a kezüket mosó emberek kezéről lecsöpögő vizet is ugye viszi a víz. Ugyanúgy az Isten a kegyelme, a mocskot, a halál bűn, tehát valakinek a meggyilkolása miatt keletkezett bűnt megbocsátja az ő népének. És nem tekinti úgy, hogy az még ott van közöttük, az el van törölve, elvitte a víz, hogy így mondjam. De az, hogy elvigye a víz, ahhoz meg kellett ölni azt a kis üszőt. A valakinek meg kellett bűnhődni a bűnért. És utána adott Isten bocsánatot. Így mondja, hogy így engesztelést nyernek a vérbűnér a zsidó emberek. Hát nagyon fontos, tehát testvéreim, értenünk, most már több példát nem mondok, de még sorolhatnánk a példákat, hogy Isten úgy rendelkezett, hogy ő megbocsát a bűnösöknek, de nem csak úgy bocsát meg, hanem úgy, hogy a bűn mindig elnyeri a büntetését. Csak Isten kegyelme az, hogy nem a bűnösön akarja kitölteni a bűne miatti ítéletet, hanem helyette egy más jószágon. És azután az bűnösnek megbocsát. Az ártatlan jószág viszi el az ember bűnét, és az ember pedig bocsánatot nyer, és mehet tovább Istennel megbékélt viszonyban, boldog emberként. Hát Dávid testvérek mindezeket jól ismerte. Ő nagyon jól tudta azt, hogy amikor ő bűnt vall, akkor nem azért bocsátatik meg az ő bűne, mert ő bocsánatot kért Istentől. Ez nem érdem, hanem azért bocsáttatik meg, mert van áldozat. Van engesztelő, helyettes áldozat, aki elviszi az ő bűnének is, az ő bűneinek is a büntetését. És most már Isten azt mondta, hogy azért az áldozatért neked megbocsátok, és neki kellett ez a bocsánat. És hitt ebben a bocsánatban. És ezért tudta azt mondani, hogy levetted rólam bűneimnek terhét. Nem azért, mert megvallottam, hanem azért, mert az áldozat elvitte a bűnöm büntetését. És megszerezte nekem, aki nem érdemlem a bocsánatodat. És én most már szabad lehetek, és a veled való kapcsolatban mehetek tovább, mert így ígérted. És kérdezitek most, hogy mi köze ennek Jézus kereszt halálához? Mi köze ennek nagypéntekhez? Nos, testvéreim, nagyon sok, mert hogy az összes ótestamentumi engesztelő áldozat, mindegyik az Úr Jézus kereszt áldozatának volt az előképe. A zsidókhoz írt levél szavával árnyéka, vagy teológiai nyelven típusa. Isten ezek által, az áldozatok által, helyettes, engesztelő áldozatok által, mind-mind által előre beszélt Jézusnak az áldozatáról. Magyarázta, hogy majd Jézus mit fog csinálni. Mi fogja magyarázni Jézusnak, a Krisztusnak a kereszt halálát. Hát mi történt? Ugyanaz, mint ott régen. Isten fia, az Úr Jézus jött, és magára vette, magára vállalta Isten kezéből a mi bűneinket, az egyház bűneit, az Isten választottainak bűneit, elhordozta azok büntetését helyettük, és így biztosította nekik, nekünk, nekem, neked az Isten ingyen bocsánatát. Jézus, mint egy ártatlan, helyettes, engesztelő áldozat, áldozta föl magát Istennek, hogy megszabadítson minket a mi bűneink igazságos büntetésétől, a haláltól, a kárhozattól, az Isten átkától, az Isten haragjától, és bebiztosítsa nekünk Isten megbocsátását, Isten kegyelmét, Isten szeretetét, azt, hogy Isten újra magához öleljen minket. Mi nem érdemeljük azt. De Isten azt mondja, hogy a fiamért, aki a kereszten meghalt, érte, megbocsátok neked. Minden teljesítményed nélkül, minden érdemed nélkül, minden érdemed ellenére, minden bűnödet megbocsátom. Te az enyém vagy, te hozzám tartozol, és én a tied vagyok. Megbékélt, szeretett kapcsolatba élhetünk egymással. Ezt üzeni nekünk Isten. Ez az örömhír, ez az evangélium, testvérek. És az én meggyőződésem az, hogy Dávid nagyon jól tudta ezt a dolgot. És nem csak ő, már Ábrahám is tudta, meg Mózesék is tudták. Az összes Krisztus előtt élő szent ember tudta, hogy nem a vakok, tulkok vére szerez nekem igazából engesztelést, hanem majd a nagy áldozaté, amit majd a Messiás fog bemutatni. És mi is tudhatjuk, testvérek, Jézus utánélő emberek, hogy Jézus szerzett nekünk bűnbocsánatot Istentől, mert ő vette el a bűneinket és azok büntetését, mint helyettes, engesztelő áldozat. Ezért halt meg, így halt meg ő a kereszten. Hát testvérek, föl kell néznünk a keresztre, és látni kell a saját bűnünket. Ugye a Máté Passiónak a nyitó kórusát hallottam ma délelőtt egy kicsit pár percet, és abban Bach ott énekelteti az embereket, hogy nézzünk Krisztusra. Hova nézünk? Krisztusra nézünk. És mit látunk? A bűnünket látjuk. A bűnünket, és rajta az ítéletet, az Isten igazságos ítéletét, mert Jézus az ártatlan, helyettes, engesztelő áldozat, aki rólunk minden károsztatást elvett, és nekünk biztosította az Isten kegyelmét. Isten jön hozzánk, és azt mondja nekünk, megbocsátattak a bűneid. Hiszed ezt? Ha hiszed, akkor a tied. Akkor a szabaduljon föl a lelked. Akkor örvendezzél, mert az Isten gyermeke vagy. Békességben vagy vele, és ő is veled. Örökre békességben. Te egy más emberré lettél, megbékülve az Istennel, Krisztus véres, helyettes, engesztelő áldozata érdeméért. Na most testvérek, nagyon fontos nekünk az még, hogy ehhez a Jézusnak az áldozatához meg kell értenünk ezt újra meg újra, semmit nem kell nekünk hozzátenni. Semmit. Nincs semmi, amivel a Jézus áldozatát nekünk ki kéne, mint egy egészíteni. Isten nem azt mondja nekünk, hogy én megbocsátok neked Krisztusért, de még várom tőled, hogy tegyél 30 jó cselekedetet. De még várom tőled, hogy szenvedjél meg egy-két bűnöd miatt. Azért, mert azért azt még megérdemled. Semmit testvérek, Isten nem kíván tőlünk. Jézus tudatában volt ennek, ezért kiáltotta a kereszten, hogy elvégeztetett. A bűnök elnyerték igazságos büntetésüket az atyámtól, én rajtam. És az áldozatommal, az életem föláldozásával megváltottam az Isten választottait, az egyházat, az Isten népét. Ez elvégeztetett. Ez tökéletesen egész. Nem 30%-ig, nem 75%-ig, nem 98 és nem 99,9%-ig, hanem 100%-ig. Az Isten könyörül a bűnösökkel szembe 100%-ig azért, amit Jézus tett, értük. Nem igaz, testvérek, hazud, egy hazugság, amit terjeszt egy magát megnevezni nem akaró felekezet, hogy kegyelemből üdvözülünk a cselekedeteink alapján. Hazugság, testvérek. Ha oda tesszük, hogy a cselekedeteink alapján, akkor már meghazudtoltuk az evangéliumot. Érvényes reánk az, amit Pál apostol mond a Galata levélbe, aki azt mondja, hogy aki az evangéliumot megváltoztatja, az átkozott ember. Legyen pap, vagy püspök, vagy pápa, vagy lelkész, vagy én nem tudom, micsoda az illető. Kész. Meg kell nyugodnunk, testvérek, ebbe a dologba. Az Isten azt ígérte nekünk, hogy az ő fiáért 100%-ba megbocsát nekünk. Hiszed ezt az ígéretet? Vagy nem hiszed? Gondolod, hogy neked még tenni kell ezért valamit? Vagy tehetsz egyáltalán valamit? Vagy megszenvedhetsz érte? Tegyél le ezekről a dolgokról, velem együtt. Tegyetek le róla. Nyugodjunk meg, testvérek. Legyen szívünkbe öröm és békesség, hogy amit Krisztus ott a kereszten véghez vitt, az elég az Istennek, a bocsánathoz. A megbocsátáshoz. Ő kiengesztelődött irántunk. Jézus megváltott minket. Ott és akkor. Itt még lehetne arról elmélkedni, testvérek, hogy mennyire fontos nekünk itt, különösen reformátusoknak nagyon fontos, meg evangélikusoknak is egyébként, meg szerintem mindenkinek, megérteni, hogy Krisztusnak arról a haláláról beszélünk, amit ott és akkor a kereszten mutatott be. Amikor próbálom ezt egyszerűen megmagyarázni nektek, amikor a zsidó emberek ezeket a sok-sok áldozatokat bemutatták ott, hogy Isten kiengesztelődjön irántuk, akkor nem a Krisztus áldozatát mutatták be, hanem annak az árnyékát mutatták be. Azt mondja, a zsidókhoz írt levél 10. részének az első versébe az apostol, hogy ezekben a dolgokban nem a dolognak a valósága van benne, hanem az árnyéka. Ugye külön dolog egy kéz és az árnyéka. Az két külön dolog, nem egy és ugyanaz. Krisztus áldozatának, amit a kereszten mutatott be, térben és időben. Pontosan behatárolható volt az időpont, ez a hely, ahol az megtörtént. Az előtte nem történt meg ezekbe az áldozatokba, hanem csak az eseménynek az árnyéka volt benne. Most, ha eljövünk errefelé, Jézus adott egy szertartást, az úrvacsorát, amiben ugyancsak nincs benne az ő áldozata, hanem csak annak az árnyéka van benne. Ugyanúgy, hogy előtte is árnyékok mutattak a keresztre, ugyanúgy a kereszt után is árnyék mutat vissza rá, az úrvacsora árnyéka. Az úrvacsorában nem ismételjük meg Jézus áldozatát, az úrvacsorában visszaemlékezünk Jézus áldozatára, amit ott a kereszten mutatott be. Nekünk hívő embereknek, testvérek, az úrvacsora nem áldozás, nem, mi nem áldozunk. A katolikus hitbe, az ortodox hitbe az Jézus áldozata az nem egy egyszeri esemény, hanem azt így kihúzzák az időbe, az állandóan ismétlődik. Állandóan ugyanazt csinálják. Mi azt mondjuk, álljon meg a menet. Nem kell állandóan ugyanazt csinálni. Hanem az megtörtént. Az ott és akkor pontszerűen az a történetben megtörtént. Ott és akkor elvégeztetett. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy vissza, és a hitünk horgonyát belevessük. Mert figyeljétek meg, hogy akik azt hiszik, hogy Jézus újra meg újra áldozzák, azok az emberek ezt az egész dolgot újra meg újra át akarják élni. Át akarják élni, mindegy, minden misén át akarják élni Jézusnak a kereszt áldozatát. Nem kell átélni, hanem azt mondja az ige nekünk, az egész Biblia azt mondja, nem átélni kell, hanem mit kell? Hinni kell. Hogy ott és akkor megtörtént az engesztelés, megtörtént a megváltás. Nem át kell élni, hinnünk kell, hogy Isten azért az egy áldozatért szeret minket. Ez, testvérek, nagyon fontos dolog. És hogyha most itt szabad így ajánlanom nektek, gondolkozzatok ezen a dolgon, ez egy óriási dolog, ez egy hatalmas dolog, amikor az emberre már rá nehezedik azon sok nyomorúság és sok bűn, és akkor jön Istenhez, és esedezik, és akkor... Hallja, hogy de megbocsátattak néked a te bűnöd, de miért? Hát azért, mert a fiam ott és akkor meghalt, érted? Igen, igen, akkor köszönöm. És megnyugszik a lelkünk. Visszakerültünk az Isten drága szerető karjaiba, mint a tékozló fiú az apja karjaiba. Azzal fejezem be, testvérek, hogy Dávid ebben a Zsoltárban még az utolsó dolog, amit föl, illetve hát az nem utolsó dolog, de ma az utolsó dolog, amit föl említek Dávid nyomán, hogy azt mondja, azért hozzád fohászkodjon minden kegyes, alkalmas időben, tudnélik kegyelemért és bűnbocsánatért. Azért hozzád fohászkodjék alkalmas időbe. Hát Dávid is példát adott erre, hogy lehet fohászkodni az embernek a bűnbocsánatért, olvassátok az 51. Zsoltárt például, ott az ő bűnvalló imádsága van. Itt nem, itt csak beszél róla, de ott van maga az imádság. Hogy beszélt a bűneiről? Az alkalmas időben az Istennek. Az alkalmas idő kifejezés, testvérek, ez egy nagyon fontos kifejezés itt a Zsoltárba. Alkalmas időbe. Azt mondja az Ézsaiás könyve 49. részébe, jó kedvem idején meghallgattalak, és a szabadulás napján segítettelek, mondja Isten. Jó kedvem idején. A kegyelem idején. Olvassuk az 55. részbe, ugyancsak Ézsaiásnál. Keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok segítségül, amíg közel van. Van olyan idő, testvérek, amikor Isten jó kedvének az ideje van, amikor közel van hozzánk. Ez az alkalmas idő, amikor Isten előtt kiönthetjük a szívünket, testvérek, mert közel van hozzánk, mert jó kedvének az órája van. A kegyelem pillanata van akkor előttük. Ha azt, testvéreim, elmulasztjuk, akkor ki tudja, hogy lesz-e még olyan pillanat, mert ezt a pillanatot nem mi idézzük elő, ezt úgy kapjuk. Ezt úgy kapjuk ajándékba, hogy most van az az idő, amikor összetörve a szívemet, a büszkeségemet szint vallhatok és bűnt vallhatok az Istennek. Kijönthetem elé a szívemet. Ez most van, mert most nem tudom miért van. Azért, mert most kaptam meg ezt az időt, kegyelemből. És akkor most ezt meg kell tennem. És mivel ez egy nagyon fontos kegyelmi pillanat, testvérek, ezért van ez a felhívás és felszólítás a Bibliában. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Akkor, amikor érzed a szívedbe, és tudod a szívedbe, hogy az Isten beszél hozzám a Biblia által, és erre hív engem, akkor ne mondd, hogy majd hónap után, mert hónap nem biztos, hogy lesz. És lehet, hogy nem lesz az alkalmas idő erre, hanem az, most van az az alkalmas idő, akkor nyisd meg a szád, és tegyél bűnvallást, és térj az Úrhoz, és kezdjél vele új életet. Hidd el, hogy megbocsátott Krisztusért, és kezdjél ővele egy új életet élni. Hogyha szabad, akkor erre én hadd sürgesselek most is benneteket, de nem akarok sürgetni olyanokat, akiknek nem jött még el az alkalmas idő. Én nem tudom, kinek mikor jön az alkalmas idő. Egyedül Isten tudja, meg az illető. De amikor eljön, testvérem, el nem ulaszt. Azt viszont tudom, hogy amikor szól hozzánk az evangélium, és halljuk így, ahogy most én beszélek róla, vagy más beszél róla, és ha jól mondja, halljuk az evangéliumot, akkor azért lehet, hogy ott van az az alkalmas idő. Akkor lehet, hogy ott van. Akkor lehet, hogy akkor nem szabad halogatni ezt, hogy majd később, majd a halálos ágyamon elrendezem. Ki tudja, mi lesz a halálos ágyadon. Dávid azt mondja nekünk mostan, biztatlak benneteket, kedves, nem vagytok királyok, nem vagytok lehet zsidók, de biztatlak benneteket, kedves embertársaim, hogy alkalmas időbe folyamodjatok az Úrhoz, mert ő egy irgalmas Isten, könyörülő Isten, ne féljetek tőle, ő megbocsát, ő visszafogad, tárjátok fel előtte a nyomorúságaitokat, a vétkeiteket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa azt. Tegyétek meg először, ha kell újra, és bízzatok az ő ígéretében. Aki megvallja a bűneit, az bocsánatot nyer. Isten hű és igaz, hogy Krisztus véréért a tenger mélyébe vesse minden álnokságunkat. Éljük át ezt a drága szabadítást most, vagy holnap, de mindenképpen még földi életünk során. Adja meg nekünk ezt az Úr. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, testvéreim, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Urunk Jézus Krisztusunk, nem is tudjuk igazán megköszönni. Olyan kevés az emberi szó, amit érettünk tettél a kereszten. Köszönjük néked, hogy nem csak rólad hallhatunk és gondolkodhatunk, hanem hozzád beszélhetünk, és kitárhatjuk előtted a mi szívünket, mint feltámadott élő Urunk előtt. És köszönjük, hogy ezzel a töredékes, nagyon gyatra, nagyon gyenge, hálaadó szóval jöhetünk hozzád, hogy köszönjük. Köszönjük néked, hogy magadra vetted a mi bűneinket, és azok ítéletét. Köszönjük néked, hogy az igazságos atyai megtorlást ott a kereszten te elhordoztad. És áldunk téged azért, mert így kiengesztelted az atyát mi irántunk. Mi irántunk, akik nem érdemlünk semmit. Bocsánatot legkevésbé, csak ítéletet, halált, örök kárhozatot. De köszönjük néked, hogy miattad van kegyelem, van bocsánat, van feloldozás. Köszönjük néked azt a drága isteni ígéretet, hogy aki megvallja bűneit, annak minden hamissága, minden vétke megbocsáttatik. Éretted. Köszönjük néked, hogy kiönthetjük a szívünket magunkban, otthoni csöndességünkben vagy itt, és elmondhatjuk neked nyomorúságunkat, életünk megannyi istentelenségét, vétkét, ami csak eszünkbe jut. És köszönjük, hogy kérhetjük a te bocsánatodat. És kifejezhetjük, hogy mi nem akarunk a bűneinkkel együtt élni, hanem veled akarunk együtt élni. Neked akarunk élni, téged akarunk követni, téged akarunk szeretni, és a te útaidon akarunk járni. Segíts, hogy meg tudjuk ezt fogalmazni előtted minnyájan, és át tudjuk neked adni a szívünket. Áldunk téged, Jézusunk, drága áldozatodért, amelyre mindig hivatkozhatunk, amikor bűnbocsánatot kérünk. Köszönjük, hogy letehetünk arról, hogy a magunk érdemeit, szenvedéseit, meg egyéb dolgait emlegessük előtted. Nem érdemlünk semmit, semmivel. De köszönjük, hogy rád hivatkozhatunk, és általad megtartatást, bocsánatot, üdvösséget, örök életet találunk. Kérünk, hogy áld meg a szívünkben ezeket a ma is hallott dolgokat, add, hogy ami nem fontos, azt felejtsük, de ami fontos, az a szívünkbe maradjon, és add meg, hogy az alkalmas időt minnyájon ki tudjuk használni. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket, és törődsz velünk ma is, itt is. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Kedves testvéreim, hirdetem, hogy holnap is istentiszteletünk lesz 4 órától. Ott a gyerekek is szerepelnek, meg fiatalok is szerepelnek, majd nagyszombati áhítatunk lesz. Tehát szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Holnap tehát 4 órakor lesz ez az alkalmunk. Húsvét első napján, második napján 9 órakor lesz istentiszteletünk úrvacsoroztással. Húsvét második napján gyülekezeti ebédünk lesz. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Nyugodtan jöjjenek, maradjunk itt egy kicsit, beszélgessünk a húsvét másnapján megszokott alkalomból. Az Úr legyen addig is a mi gyülekezetünknek őriző pásztora.